Csak egy néhány szóba az igeversek előtti történetről. Szóval 5000 ember megvendégelése, tanítványok a tömeg szeme láttára beülnek a csónakba, Jézus marad ugye ezen az oldalon, aztán nekiállnak evezni bele az éjszakába. Kicsit vihar van, úgyhogy többet megy a csónak vissza, mint előre, de azért küzdenek keményen. Aztán Jézus a vízen járva oda megy hozzá, átér a túlsó partra. Aztán reggel azok az emberek, akik előző nap jól laktak a kenyerekből, mennek keresni Jézust, sehol sincs, csak jönnek a túloldalról hajók, és azt mondják, hogy ott van. Na és innentől kezdenénk akkor a történetet, János 6.25. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Ugye ott éltek a vízparton. Tudták, hogy a tavat megkerülni, gyalog, bent az éjszakába, az egy kicsit tovább tartó feladvány, mint átevezni. De látták, hogy Jézus fölmegy a hegyre, csak a tanítványok szállnak be a hajóba. Most meg itt van. Mi tudjuk a választ, de azért az ottani embereknek csak piszkálhatta a fantáziáját, hogy hogy került ide. Most ez egy fizikai történet volt. Most szeretném, hogyha kicsit fizikaitól magasabbra emelnénk a nézőpontunkat. Szóval időnként találkozunk olyan helyzetekkel, olyan emberi szituációkkal, amiben azt mondjuk, hogy de ide hogy került bele Jézus? Hát az enyhén van. Kicsit jobban vallással fertőközött gondolkodás mód számára az kizárt, hogy ezzel az emberrel Jézus foglalkozzon. Ő megfoglalkozik. Persze ő megmondta, hogy ezt fogja csinálni, csak úgy, én legalábbis úgy jártam többször, hogy úgy könnyen túlsiklottam fölötte. Szóval amikor azt mondja Jézus, hogy a betegeknek van szükségük orvosra, akkor a legbetegebbre is gondolt. Nem a épp, hogy náthásnak van a legnagyobb szüksége az orvosra, hanem hát a... Szóval oda kerül Jézus. Ott lesz abban a szituációban. Néha úgy elgondolkodtam rajta, hogy vajon hány emberről tudta, hogy igaz, hogy most meggyógyítom, de olyan hangosan fogja üvölteni, hogy feszítsd meg, mint annak a rendje. És meggyógyította. No, vissza a történetünkhöz. János 6.26-27. Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megtartó eledelért, amelyet az ember fia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Pedig mennyire tudunk kepeszteni a mindennapiért. És igazából nincs baj vele, csak nem biztos, hogy az a legfontosabb. Fontos, mert élelem nélkül valószínű előbb vagy utóbb, fizikai adottságtól függően, de át fogsz lépni az örökké valóság túloldalára, nem a fizikai részére, kell vele foglalkozni. Jézusnak van egy nagyon jó válasza a farizeusoknak, melyek azt mondják, hogy az emberi hagyományotokkal sok minden, de hát az előbbieket kéne cselelni, és a többit se elhanyagolni. Magyarul meg kéne találni az egyensúlyt. No, de ez még minden csak a bevezetés. Szóval, ezek után az emberkék fölteszik a nagyon jó kérdést, 28. vers. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? A lehető legjobb valakinek teszik fel a kérdést. Ha valaki tudja erre a kérdésre a választ, az Jézus, akit megkérdeztek. Nem baj, ha van kérdésed. De nem mindegy, hogy kinek teszed fel. Jézustól nyugodtan kérdezhetsz. No, szóval maga a kérdés egy jó kérdésnek számít, ugye? Aki magába úgy gondolta, hogy igen, annak el kell árulnom, hogy nem jó a kérdés. Mégpedig azért nem, mert rossz a nézőpontja. Lentről felfelé mutató a nézőpont. Én mit tegyek, hogy tetszem Istennek? Na, itt kezdődnek a gondok. Mindannyiunkban benne van ez a mentalitás, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy ez bűn, ha ő úgy gondolta, hogy jó a kérdés. Dehogy is. Így gondolkodunk. De Jézus és a mi viszonylatunkban ez nem működőképes. Szóval, hogy én mit tegyek? Alulról felfelét való törekvés rengeteg tévesztési lehetőséggel. Mi van, ha én egy kicsit jobban tudom tenni, mint a másik? Hát akkor persze hívő vagyok, alázatos vagyok, de azért úgy csöndben csak megveregetem a vállamat, szóval mégiscsak jobb vagyok. Aztán miután jobb vagyok, mint a másik, pedig ő is hívőnek mondja magát, hát akkor tudom, hogy nem tudok megfelelni Isten elvárásának, de azért az én esetemben kicsit kevesebbet kell kipótolni Jézusnak, mint a másik esetében. Szóval nagyon-nagyon vallásossá vált az egész. Mert minden nem Krisztusban gyökerező vallásnál is ugyanezt a mentalitást érzed. Legalább egyszer el kell menni életedbe Mekkába, legalább egyszer ezt kell tenni, legalább egyszer azt, mert hogy Istennek tetsző dolgot teszek. Csak soha senki nem tudta még megmondani, hogy mekkora teljesítmény szükséges ahhoz, hogy Isten bekapcsolódjon és kipótolja. Fordított példát tudok mondani, Scataglinitől hallottam először, azóta nagyon belém ivódott. Szóval egy üveg ásványvízbe hány százalék fekáliát engedünk meg, hogy még megitt? Ugye? Egyet? Aj, de szívesen meghúznád. Szóval, hát hány százaléknál kapcsolódik be Isten? Buta a kérdés. Nem kapcsolódik be. Ugyanis döbbenetesen nagy gond van ezzel a gondolkodásmóddal. Ha azt mondom, hogy nekem hozzá kell tenni ahhoz, hogy a megváltás működjön, akkor ezzel azt sugallom, nem mondom ki, de ahogy mondom ki, vigyázok a szó, de azt sugallom, hogy amit Jézus tett, az nem elég. Nekem még hozzá kell tennem. Na de akkor itt bukott az egész kereszténység. Szóval akkor nagyon nagy baj van. Tudomásul kell vennem, hogy nem tudok hozzátenni. Bele kell nyugodnom, hogy szerencsére nem is kell hozzátennem semmit. Mert hogy kész. Szóval gondolkodásunkat időnként meg kell kicsit kérdőjelezni, és megnézni, hogy tényleg összhangban van-e a Bibliával. De azért ezt meg azt meg amaz csak meg kéne tartani, nem? Van egy kedvenc igeversem, ami vált az utóbbi időben, a Jakab 2:10. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Tudod ez mi? Van egy hatalmas üvegablakod, és benéz egy golyó rajta. 5 mm. Az ugyanúgy csereszabatos, mint ha kitöröd az egészet. Úgy lehet javítani, ki kell cserélni. Ha egy törvény ellen vétesz, akkor vétkeztél. És itt jönnek a gondok. Mert ha vétkeztem, akkor bűnbocsánatra van szükségem. Csak hogy. Az ószövetségi módszer szerint a bűnbocsánat rám nem vonatkozik. A törvény a zsidóknak adatott. Oké, tudom. Föl lehet kapni a fejet, hogy na de hát Ábrahám magvának szól az ígéret. El is olvassuk. 1 Mózes 12.3. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Áldalad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Mindenki hátradől nyugodtan, igen, ez Jézusra vonatkozik. Jézus valóban Ábrahám leszármazottja volt, csak hogy. Ha Jézusban áldanak meg a föld minden nemzet, akkor csak új szövetségi módon lehet. Ószövetségi módon nem. No, oké. Szóval csak új szövetségi módon. Jézus után, a kereszt és a feltámadás után új szövetségi módon működnek a dolgok. Más módon nem. Ezt hívják törvénynek. Rád vonatkozik, rád meg nem. Hiába vagytok egymás mellett is, ugyanúgy néztek ki. Pont. Ez a törvény. Ettől törvény a törvény. No, vissza a János 6.29-hez, Jézus azt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Higgy abban, akit ő elküldött. Ezzel az a baj, hogy azt meg tudom számolni, hogy egy perc alatt hányszor tudom elmondani a mi atyánkot. Meg tudom számolni, hogy egy hét alatt hányszor megyek gyülibe. Egy év alatt. 50 év alatt. De hogy hiszek, azt nem tudom megszámolni. Ha mai nyelven kéne mondanom, azt meg tudom mondani, hogy hány követőm van meg egy dologra, hány lájkot kaptam. De hogy hiszek? Pedig ugye mennyire szeret az ember számolni? Kis pénzecskéjét, visszalevő idejét, mindent szeretünk megszámolni. Az úgy oké, akkor otthon vagyunk. Jézus azt mondja, hogy higgy. De hát nem tudom megfogni. Jó, persze. Bibliát olvasunk, de hogy nem tudunk hinni, persze, hogy hiszünk. Vajon abban a keretben hiszünk, amire tanítottak bennünket, amit föl tudunk fogni, ami nekünk tetszik, vagy abban, amiben kijelenti magát Jézus? Az az érdekes, hogy a mindenható a teremtőd. Miután ő a teremtő, annyira ismer, hogy lehet, hogy sokkal jobban tudna hozzád szólni a saját nyelvezeteden, vagy a saját érzés és akarati, és mit tudom én milyen világodon keresztül, mint amit látsz, hogy a másiknál teszed, de miután látod, azt várod, hogy úgy szóljon hozzád is, mint ő hozzá. Csak nem biztos, hogy ugyanaz a hatásfoka a dolognak. És a tetején még ott van a szabad akarat. No, ez azt már meg főleg megkeveri a dolgot. Jézus elmegy Názáretbe, és azt olvasik róla, hogy nem tudott csodát tenni. Sok csodát tenni. Kizárt, hogy bárkinek eszébe jutna az, hogy Jézus Názáretbe sokkal gyengébb volt, mint bárhol máshol. Hát ez blödség, ugye? De akkor miért nem tudott? A Biblia azt írja, hogy a hitetlenségük miatt. Higgy abban, akit ő elküldött. Eszembe jutott egy sztori, hogy misszionárus megy egyszer csónakkal egy keskeny kicsikán csordogál felé, és egy sziklatömboz útját állja a csónaknak, a víznek, nem. És neki áll erősen imádkozni, hogy Istenem, vidd el ezt a sziklát, mert nem tudok eljutni a következő állomás helyre. És vidd el a sziklát, és vidd el a sziklát, és vidd el, és robbanjon föl, és váljon semmivé. És egyszer csak föltűnik neki, hogy a csónak mozog, a szikla is ott marad, csak a vízszint emelkedett meg annyira. Lehet, hogy Istennek van jobb ötlete, mint amit én kitaláltam. És annyira várom, hogy úgy fog történni, hogy miközben történik, elmegyek mellette. Tudod, múlt héten említettem azt a példát, hogy beteg vagyok, de nincs pénzem gyógyszerre, adj több pénzt. És Isten nem pénzt ad, hanem meggyógyít. Van ötlete. Csak el kell tudnom fogadni. A János 12.37-ben van egy döbbenetes kijelentés a Bibliának, amikor azt mondja, olvassuk, hogy noha ennyi jel tett előttük, mégsem hittek benne. Nem a bizonyítékból volt kevés. A hitből. Ha hívők végig gondolod, hogy mi minden megtörtént a kereszten, abban a cserében, ami végbe ment a Golgotai kereszten, és hogy ez azt jelenti, hogy amit ott Jézus átadott csereképpen, az mind a tied, akkor nem fog eszedbe jutni, hogy meg kéne dolgoznom érte. Hanem azt tudatosul, hogy ott van benned. Nem attól a tiéd, hogy rávetted a mindenhatót, hogy csinálja meg. Megint a régi hívők, fölállhat a szőr a hátán, de Mózes megkérte Istent, hogy a te orcád nem jön velem, nem. Ó, szövetség, így van, és így történt. Új szövetség, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Akkor miért kéred, hogy jöjjön? Mert a gondolkodásmódom ott maradt az Ószövetségbe. Csak nincs esélyem rá, mert nem lehet ószövetségi módon Krisztushoz közeledni már. Mert új szövetség van. Nem lehet egy kiegyensúlyozott hívő életet élni akkor, ha meg akarsz felelni Isten elvárásainak. Akkor tudsz kiegyensúlyozott hívő életet élni, ha tudod, hogy békességed van Istennel. Úgy van békességed, hogy kis új mozdítással képes vagy bűnt elkövetni. Mert hogy az működik. Ámosban van, azt hiszem, leírva, amikor kötekedik idézőjelben Isten a prófétával, és mondja neki, hogy figyelj, ha valaki halott érintése miatt tisztátalanná vált, és hozzáér egy másikhoz, mit lesz a másikkal? Hát az is tisztátalan lesz. És ha megszentelt húst visz, és hozzáér a másikhoz, mi történik? Semmi. A megszentelés nem ugrik át. A tisztátalanság átugrik. Szóval ilyenek vagyunk emberek. Ebben a környezetben működünk, ahhoz nem kell erőlködnünk, hogy valami rosszaság előjöjjön. Bocs, még az unokáimnak sem. Ahhoz nem kell erőködni. Az, hogy valami hasznos, az néha cselezni kell, de szóval, ha nincs békességem, akkor baj van. De a Róma 5.1 azt mondja, mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. De hit által van békességed. Ez azt jelenteni, hogy akkor azt csinálok, ami nekem tetszik. Hát blödség, mert épp az előbbi példa mutatta azt, hogy ami nekem tetszik, az biztos, hogy elfelé fog vinni Istentől. Úgy helyből. Mert az úgy jön. Azon nem kell gondolkodni. Az egészséges az, ha másik legalább ennyire természetesen jön. Ha kicsit jobban jön, az még jobb, mert hogy az az örök, ez fog elmúlni. De hát ide születtünk, igen, ezzel élünk együtt, és az igazi harcunk erről szól, itt a szürke állományba, hogy ki kell cserélni ezeket a mozdulatokat, hogy ez volna a könnyed, választom a nehezebbet. Aztán egy idő után rájövök, hogy dehogy nehezebb, sok könnyebb, csak a kísértő annyiféle ellenvéleményt felsorakoztatott egy szempillantás alatt a gondolkodásmódomba, hogy nehézé vált a döntés. Szóval higgyetek abban, akit ő elküldött. Az első helyre tenni. Ha Jézus van az első helyen az életedben, akkor van egy néhány kérdés, ami ugyan feszít téged, de ha odaállítod Jézushoz, akkor rá fogsz jönni, hogy annyira nem is lényeges. És miután a szabad akarat, az adományod, eldöntheted, hogy megkérdezed, vagy nem kérdezed, és nem követsz el bűnt, ha megkérdezed. De vajon az örökkivalóság szempontjából tényleg olyan súlyos, nehéz, fájó kérdés mindez? Isten kegyelme nem attól függ, hogy mit tettél. Tudok nagyon sok példát mondani rá, szóval nem attól függ, hogy évente hányszor olvasod végig a Bibliát előről hátra. Vagy fordítva, mindegy. Mert hogy ha az a cél, hogy minél többször elolvassam, mondom, ha az a cél, hogy minél többször, akkor már számolok. Ha azért olvasom, hogy minél jobban megismerjem, és nem a szám miatt olvasom, akkor már van értelme. Úgy tűnik, mintha ugyanazt tenném, és mégsem. Motiváció. Szóval békenségem van Istennel hitáltal. Ettől függetlenül a tetteid a hitedet fogják visszatükrözni. Békességem van hitáltal, amit kegyelemből kaptam meg. Ez az első. Ez úgy tiszta. Ez a hitem és ez a békességem meg fog látszani a tetteimbe. Hogy reagálok arra, amikor kétszer kilöknek a sorból, háromszor másikat hívják be előttem, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Nem jut eszembe hirtelen a neve. Az egyik nagy apostoli agy, Augustinus. Szóval hirdessétek a Krisztust mindenhol, ha szükséges, még szavakkal is. A mozdulatod, a mosolyod, a szavaid, ahogy általánosságban beszélsz, nem bizonyságot teszel céltudatosan, az kifejezi a hitedet, ami kijön belőled. János 17.3-ban azt mondja Jézus a főpapi imába, hogy az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez volna az egész életünknek a lényege. Megismerni őt. Hinni benne, úgy, ahogy ő kijelentette magát. Nem kell túl sok korlát Istenhez. Mert hogy Isten önmaga lenne saját magának a korláta, ha szüksége lenne arra, hogy korlátja legyen önmagának. eddig Isten nem korlátlan, mert ezzel a szabad akarat című dologgal elég komoly korlátot vett magára. Szóval képzeljed el azt a szituációt, amikor az ételfűzési tudományod összességével ott állsz az éhező mellett, és nem fogadja el, és éhen hal. És ott állsz mellette a frissen főzött étellel, minden nap és minden nap másikkal. Szóval körülbelül ez zajlik, amikor az emberek visszautasítják Jézust, holott az életét adta azért, hogy ne kelljen visszautasítani, és meg lehet, és lehetőségük legyen abszolút tisztán hozzájutni. De a szabad akarat miatt nem tömheti bele a szájába az ételt. Át kell venni. Összefoglalásként az egyszerű fordításból fogom olvasni a 2 Korintus 3.7-től egy jó néhány igeverset, amikor egy érdekes összehasonlítást csinál Pál apostol a törvény és a Szent Szellem munkája között. Tehát 2 Korintus 3 és a 7. verstől kezdve. A törvényt kőbevésett betűkkel rögzítették, és a halálba vezetett. A szolgálata mégis olyan dicsőséges volt, hogy Izrael népe rá se tudott tekinteni Mózes ragyogó arcára, amelyen Isten dicsősége tükröződött, bár ez a dicsőség hamarosan elhalványult. Mennyivel dicsőségesebb hát az élet adó Szent Szellemet szolgálni? Ha dicsőséges dolog a törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre a bűneiket és elítélni őket, akkor sokkal dicsőségesebb az a szolgálat, amely Isten számára elfogadhatóvá teszi az embereket. Kétségtelenül a törvény szolgálatának is megvolt a maga dicsősége, ez azonban az új szövetség sokkal nagyobb dicsősége mellett egészen elhalványul. Az a régi elmúlt mégis dicsőséges volt. Mennyivel dicsőségesebb tehát az, ami örökre megmarad? Mivel mi ebben a nagyobb dicsőségben reménykedünk, teljesen nyíltan és félelem nélkül szólunk. Nem úgy viselkedünk, mint Mózes, aki eltakarta az arcát, hogy Izrael népe ne lássa a rajta ragyogó dicsőséget, se azt, amikor ez a dicsőség elhalványul és végleg eltűnik. De Izrael népének gondolkodása valóban elsötétült és megmerevedett. Mind a mai napig, amikor csak olvassák az ószövetségi írásokat, befedi a szívüket az a takaró, és nem is tűnik el onnan csak akkor, ha az Úrhoz fordulnak. Igen, mindmáig, amikor csak Mózes törvényét olvassák, ez a takaró borul az értelmükre. Amikor azonban az Úrhoz fordulnak, az a takaró eltűnik, mivel az Úr a szellem, ahol pedig az Úr szelleme, ott a szabadság. Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk ő hozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk közösen.